Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Ahogy beharangoztuk, a Borostyán út végéhez érünk Olaszországhoz, és hát egy olyan országról beszélünk, ahol a második világháború lezárását követően, hát 61 nyári kormány volt már, aki próbált valamilyen módon irányítani, kormányozni. Egy igen érdekes helyzet.
Egy csodálatos ország alapvetően. Abszolút. Mindenük megvan, minden, mégis folyamatosan válságból válságba bukdácsolnak. És egy rendkívül érdekes adórendszerük is van, úgyhogy mindenről fogunk beszélgetni. Először itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt!
Szia, szia Zoli!
Így van, tehát befutón vagyunk itt a Borostyán út országait illetően, de egyébként kiinduló pontja is egyben a következő szakasznak, amivel a Velencei fűszerútvonalakat fogjuk majd nézni, ezt a távol-keletről kezdjük. Tehát Olaszországról sok mindent tudunk, sok mindent el lehet róla mondani, és néhány sarokszám az elejére, tehát egy közel 60 milliós nemzet, tehát 59 millióan vannak, a területe meg 300 ezer négyzetkilométer, tehát 301.230, tehát úgy hozzánk képest közel 6-szor annyian vannak, és a területük is hát alsóban hát a háromszorosa. Azt lehet mondani, hogy azt, hogy hol fekszik, azt azért a hallgatók nem nagyon kell elmondani. Az olasz csizmát sokan ismerik, tehát viszont azért néhány ilyen leg, ami az országra jellemző. A világ ötödik legnagyobb turisztikai destinációja, tehát célja, és egyébként a világ nyolcadik legnagyobb gazdasága. A turizmusára az jellemző, hogy majdnem a lakossággal egyező számú turista tömeg jött be például 19-ben 64,5 millió. Ez a Covid alatt egyébként 16-ra esett le, és 25-re ugrott fel 21-ben, most azt mondják, a 22 az már egészen jó.
Nagyon elrontották ők ezt, tehát van, aki sokkal gyorsabban visszajött, de értelmetlenül túlszigorított szabályok, nulla kommunikáció, utolsó pillanatos döntések. Ebből látszott egyébként, hogy el lehet rontani a turizmusnak a fölélesztését is így a Covid végén. Csak egy zárójeles megjegyzés, bocsánat.
Igen, jogos. Na most a világ első számú tésztagyártói, tehát ez azért...
Annyira nem lepődtünk meg.
Igen,
és ami még érdekes, a világ legrégebbi bankja, az 1472-ben alapított bank, Banca Monte di Passi di Siena. És itt létezik. Ezt a bankot már azt hiszem többször meg kellett menteni.
Igen. Legutóbb talán egy éve, vagy kettő.
Igen, akkor sokat hallottunk és beszéltünk róla.
De azért 500 év.
Igen.
Szóval szerintem ez a bank már megérdemli. Tehát én szerintem hogyha valami kis eredményt fel tudnak mutatni, ez létezni fog.
Na most lehet, hogy az utolsó tőkepótlást azt már a Nemzeti Múzeum teszi be, vagy valami ilyen emlékalapból tolják bele. Igen,
nagyon sok dolog kapcsolódik hozzájuk, ami így történelmi, tehát a kereskedelmükhöz, tehát nem véletlen az, hogy itt van ez a legrégebbi bank is, illetve több is, de ugyanígy például a számvitelnek is, például az alapját a kettős könyvelés is az olasz kereskedők fektették le. Na most a történelmük az hosszú, bonyolult, és igazából csak ami érdemleges sarokkövel a mai Itália vonatkozásában, az, hogy ez az ország ez egyesítéssel jött létre, tehát különböző fejedelmségek tartományok egyesülésével jött létre a 19. században 1805 és 70 között. 1861-ben kiáltották ki a királyságot, Viktor Emmanuel lett az a savoyai családból gyakorlatilag a király, de ezt aztán 1946-ban egy népszavazással is törlik. Tehát és azóta gyakorlatilag az államforma változatlan. A földrajzáról is nagyjából azt lehet mondani, hogy kedvező, 47% a mezőgazdaságilag művelhető, nagyon sok az ásványi kincsük, ugye a hegyek miatt, De ami meglepő egyébként, hogy nincsen atomerőművük, tehát itt azért az EU-ben lehet látni, hogy mennyire eltérőek a gondolkodások, de összességében egy nagyon jó természeti adottságokkal rendelkező ország. Na most az üzleti része az azért érdekes, mert ugye a turizmusról beszéltünk, azok nagyon meghatározók a szolgáltatási iparágak, tehát a bank, biztosítás, turizmus azok a GDP-nek egy nagyon erős hányadát adják, emellett jelentősen mezőgazdaság és a gyártás, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy mindenki tud kapásból olyan olasz brendeket mondani, amik világhírűek. Ezzel kapcsolatban ilyen mókás infotál, vagy érdekes, hogy a Prato még a Milánóhoz közel van, és a divatvilág egyik gyártási központja az ma már döntően kínai kézben van, tehát nem csak arról van szó, hogy mi megyünk Kínába, hanem a kínaiak is ide jönnek, ha kell dolgozni, tehát gyakorlatilag itt ez egy elég komoly iparággá vált. Mégis egyébként, tehát ami ugye a gazdaságukra jellemző, az, hogy hát a nagy, tehát azért a nagy-nagy brendeknek egy jelentős része, és talán mondja egy átugorva az adóra, de azért sok-sok problémával küzd. Tehát egyrészt küzd az, hogy az egyesítés óta ilyen több szerkezet, több lépcső szerkezetű az ország, tehát vannak tartományi, megyei, helyi adók és országos adók, és ennek eredményeképpen egyébként hát az adóterhelés az OECD-hez képest is elég magas, tehát az OECD átlag az ugye 33,5%, és ők meg 42,9%-nél járnak 21 is adatok alapján, tehát Olaszországban magas adókulcsú államnak számít, és ez azért sok szempontból gond. Egyébként a GDP-ük a növekedése az elmúlt évtizedekben nem volt túl erős, ebben a Covid lerántotta, majd aztán volt egy visszapattanás, és aztán azt követően gyakorlatilag a Drági kormánnyal egy pici növekedés elindult, ami most úgy néz ki, hogy a Drági kormány megbukásával, tehát hogy mondtátok így a kormánynak azért ebbe sajnos erős szerepe van, vagy szerencsére. Mindenesetre most ez megint egy kérdés, hogy fognak-e növekedni. Tehát összességében azt is tudni kell, hogy mivel ilyen többszintű közigazgatásuk van, minden baromi bonyolult, és emiatt az adóelkerülés is magas, tehát azt mondják, hogy a GDP 17%-át teszi ki az adóelkerülés. Na most ha belenézünk egy kicsit az ő adórendszerükbe, akkor látunk jó dolgokat is, meg rossz dolgokat is. Tehát például az áfájuk az 22%-os, de az élelmiszereknek és az egy csomó olyan dolgoknak, amit az ember egyébként alapból sokat használ, az 4%, 4-5%. Tehát gyakorlatilag az egy nagyon komoly kedvezmény, tehát ez a 22 azért ez nem megy át teljes egészébe a lakosságra ilyen szinten, és emiatt azért ezek a fajta inflatórikus hatások is itt talán kisebb mértékűek. A másik dolog, a társadalmi magas, és ott vannak van állami meg helyi is, ami 24% meg 3,9, tehát úgy nagyjából 27,9%-nál vannak. Itt ez tényleg mondjuk, ezt íreznek hívják, és iratnak, tehát megyének fizetnek, és hát ezekben vannak különböző kedvezmények, de összességében ez nem jól néz ki. Tehát ez egy eléggé magas adó, és ez vezet is oda, hogy egyébként nagyon sokszor a gyártás viszik ki, tehát nem véletlenül szolgáltató központták ez az ország. Válni, hogy jó ez vagy rossz, azt nem tudjuk, de a Fiatnak is aztán Hollandiában a központja, szóval rengeteg.
Igen, meg Törökországban is. Bocsánat, csak egy pillanat, hogy írja is egy hallgató, hogy az olasz brendek 90%-a már rég nem olasz. Az úgy nem olasz, igen, hogy azért a dizájn, stb. Azt igyekeznek megtartani, a gyártás pedig kimegy valahova. Hát és van, amikor meg el is adják, persze.
Így van, hát ezt pontosan látjuk. Aha. Tehát hajóipar, autóipar, és így tovább. Tehát rengeteg sikeres cégük volt, de ha csak arra gondolunk, hogy mi lett egy Olivettivel, akkor azért nem tudom vidám. Tehát nem mondom, hogy az olasz IT-ipar az világhírű volt, de azért létezett egy Olivetti, és úgy néz ki, hogy elvérzett. Tehát egy csomó ilyen van, tehát gyakorlatilag Olaszországnak ez egy versenyképességi problémája. Azt is tudni kell, hogy az Észak-Olaszország azért talpon van sok szempontból, tehát sok kis középvállalat azért még ma is jelentős, de ez, amiről beszélünk, ez a megtartó erő, ez nem túl sok. Az SZIA-juk is azért volt már ennél rosszabb, egy picivel most jó, mert ugye 43% a felső kurs, ugye 23-ról indul. Ami viszont érdekes, hogy, és ugye van itt nekik is regionális, meg helyi ilyen SZIA-juk, de ezek csak ilyen 1% körüli tételek, tehát a regionális az 1,23-tól 3,33-ig, és a helyi az pedig 0-tól 0,9%-ig megy, szóval ez mutatja, hogy nem egy egyszerű dolog ezt itt kezelni, de ami a lényeges, hogy gyakorlatban ezek nekik van egy olyan rendszerük, ahol adnak állampolgároknak alanyi szinten, azt hiszem kb. 200 eurós alapjövedelmet bizonyos feltételek alatt, ha a jövedelme nem tudom hány ezer euró alatt van, ez egy viszonylag szűk rétegnek, tehát ez ahhoz, hogy megéljen kevés, de hogy ne halljon éhen annál, ahhoz elegendő. Ez a rendszerük nem van már pár éve, és hát lehet, hogy pont most fogják a választások után kivezetni. Erről azért annyit kell tudni, hogy sok ország próbálkozott már vele. Volt, aki el is indult, mondok egy például finneknél volt ilyen, be is fejezték. Ez egy ilyen társadalmi igazságossági vagy hatékonysági kérdés, de Olaszországban érdemes tudni, hogy ilyen van. Az is érdekes egyébként, hogy mostani válság kapcsán bevezettek egy 10%-os egy ilyen szolidaritási adót az energiacégekre, ahol akkor, hogyha gyakorlatilag a 2020 október 1 és a 2021 a március 31, tehát ez a 6 hónapos időszakban, a mostani 6 hónapi, tehát a 21 októbertől 22 márciusig erős időszakban 10% fölötti növekedést értek el, akkor ezekre van egy 10%-os adó a növekményre. Tehát látszik ez, hogy itt ez megvan. Azt mondják, hogy az ára már itt a legmagasabb, de egyébként más oldalról meg az adórendszer próbálja ezt egyfajta kedvezménnyel, leírhatósággal erősíteni. De a lényeg az, hogy baromi komplikált a rendszer, viszont ahogy hallom egy kollégáktól, a visszatérítés is például sokkal jobb, tehát például különböző beruházási kedvezmények vannak magánszemély céges szinten, és ezeket például már maga kereskedő adja meg a kedvezményt, tehát nem kell elbalagni vagy az adóhivatalhoz, vagy éppen az adóbevallásban jóváírni. Tehát igazából Olaszország ilyen szempontból egy nagyon bonyolult adórendszerű ország, nehéz megítélni, mi lesz a választásuk után, de én azért optimista vagyok, tehát akármerre nézünk, én úgy gondolom, hogy Olaszországban azért az esélyek nem rosszak, de tényleg kíváncsi vagyok, hogy hány kormányt fognak még elbírni így gazdaságilag, mert az alapjaik robosztusak, tehát mondom, a világ 8. legnagyobb gazdaságáról beszélünk, ami azért nem kis eredmény. Tehát akármennyire tartjuk őket néha ilyen szétesőnek, széthúrónak, azért ezek nagyon-nagyon komoly számok. Szóval azért ez nem egy olyan levecsülendő tényező, és hát én úgy gondolom, hogy ebből előbb van potenciális ebben az országban bőven, de nem könnyű időszakokon vannak túl. Úgyhogy én így gondoltam el.
Aha, okay. Jó, köszönjük.
Aztán meglátjuk, hogy boton mit tesz hozzá, az lehet, hogy színesebb lesz.
Hát nem, hát, nyilván más oldalról megpróbálunk esélyt latolgatni, hogy ki az, aki elviheti a pálmát a kormányzás szeptemberben, igen, meg hát egy csomó minden más. Ezt köszönjük viszont, amit elmondtál, Zoli, nagyon. Szép napot neked.
Köszi, legyen.
Szia.
Sziasztok.
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk Olaszországról.
Hát akkor nyilván ide passzol a Rikie Poveréma.
Tényleg?
Maria című dal, hát nem találtam meg sajnos, nem találtam
és
meg.
És egy jó Albanoer és Romina Power.
De az sem. Ah. De egyébként képzeld el a Ricky Poveri.
Gazebo.
Az benn van egyébként.
De az is olasz, ugye?
Nem vagyok biztos, hogy az csak egy kamunéve. De most már nem tudom.
Biztos, hogy kamunéve, így senkit nem
ívánk. Hát ez az, nyilván, privát gazebo.
Jobb, hogy privát gazebo vagy.
Igen. Szóval Ricky Poveri, egyik frontembere, 74...
Paul Mazzolini.
Igen? Akkor igen. Jó, 74 évesen bejelentette visszavonulását. De ez már sok-sok éve volt, hogy aztán 2020-ban diadalit pontosan egy óriási 50 éves jubileumi koncert elejéig a zenekar visszatérjen, és 78 évesen újra nekiálltak koncertezni, szóval Ricky Poveri egy ma is, hát időszakosan működő zenekar 75-80 éves tagokkal, hogyha valaki nem tudná, de nekünk be kell érni a Giovanottival.
Folytatódik az adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Milyen fiatal hallgatók is vannak, akik általánosban lassúztak erre.
Igen.
Én egy kicsit később.
Ő még csak 62.
Ja nem, akkor, ja, igen, igen.
Ő is aktív egyébként, 62 éves, fellép, turnézik.
Igen. Paolo Mazzolini.
Igen, 18-ban jelent meg az utolsó lemezést, tart már tizensok albumnál.
Azt is kérdezik, ez most nem privát gazebo? Nem, ez egy public.
Én ezt már mi is elsütöttük, igen.
Na, viszont Olaszországnál tartunk, hát azért is ez a kiváló olasz dal, ami szólt az előbb, most Feledi Botond külpolitikai szakértő a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na hát egy ilyen kis vidám hangulattal alapoztunk meg a szeptember 25-i parlamenti választásoknak, mert hogy hát ott azért erősen úgy néz ki, ugye, hogy egy ilyen jobboldali tömörülés vagy szövetség kezd nagyobb támogatottságot szerezni, és esetleg nyerhetnek is.
Igen, és ez érdekes, hogy lehet, hogy még fél éve vagy egy éve még a szélső jelző ott lett volna, de hogy ők szépen visszafogták magukat, úgyhogy lehet, hogy már csak jobb, ezen is vitatkozik a félvilág, meg hogy ennek milyen következménye lehetnek Európára nézve. De ezt majd te fogod megmondani nekünk.
Na hát mindjárt nézzük is meg, de muszáj egy lábjegyzettel indítanom, amit a lassúzás fiatal idősen, ugye az egyik legidősebb jelölt maga Gina Lollobrigida, aki 95 évesen indul egy szenátori helyért. Lehet szegény Joe Biden töregezni, de azért amikor a plusz 90-es korosztály is összeáll a politikába, azért az hiszem mutatja az olasz jólétet. Na jó, viccet félretéve. Tényleg a minden közvéleménykutatás egybehangban azt mutatja, hogy Meloninak a pártja, a Fratelli d'Italia, tehát az olasz testvériség, ami a himnusznak egy sora, ebből egy ilyen 25%-os támogatottságot látni, és hát ugye szorosan a nyomában a Párti Demokratikó, tehát az ellenzéki vagy baloldali párt, ha úgy tetszik, a régi nagy baloldali párt, és utána viszont jönnek azok a jobboldali pártoskák, akik alig, hanem koalícióra tud majd lépni Meloni, és ez egyben azt is jelenti, hogy hosszú-hosszú-hosszú idő után Olaszországnak arra van esélye, hogy egy ideológiailag, ha úgy tetszik, homogénebb kormánya legyen.
És jön vissza Berlusconi.
És ilyen Berlusconi a Forza Itáliával, és a Lega pedig Salvinivel, tehát ez a három ember az, akit most a legtöbb fotón látni, akik beszélgetnek, és hát lényegében akik megmutatták Mario Draghi jelenlegi formáját. Tehát ők ezt itt komolyan és hosszan intézték.
Botond, ez olyan egyszerű, hogy látták, hogy a közvéleménykutatások ezt indokolták, és hogy az olasz rendszerben lényegében bármikor meg lehet, hogyha nem, nagyon ritkán van olyan stabil kormány, hogy ha ne fognának össze ellen, akkor ne lehetne megbuk. És most nekik állt az ászló, látták, hogy a közvéleménykutatások alapján ez itt simán összejöhet, és akkor simán emiatt döntöttek úgy, hogy akkor köszönjük szépen, már jó, ennyi volt.
Alapvetően erre azt mondom, hogy igen, röviden. Tehát, hogy itt tényleg egy nagyon instabil rendszer van, nagyon-nagyon szeretnek kormányt tartani. Nyilván mindenki látta az őszt, és ősz után meg szene tudja, hogy mi történik, kiemelkedik föl majd azokon a hullámokon, amikor jön a gázválság, és ezt akarták, mint egy preemptív megelőzni. Gyakorlatilag
De ez pont, hogy nem üthet vissza, én nekem pont a másik jut eszembe, hogy kapásból bele is bukhatnak.
Ebben az időszakban
megnyerik maguknak a válságot direkt. Igen. Hát ez furcsa.
Hát most volt alkalom a hatalmat megszerezni, aztán ugye mindig mindenki azt hiszi, hogy majd ott marad akár 4 évig is. Tehát azért nem abból indulnak ki, hogy ők megbuknak az őszre, hanem abból, hogy rákenik majd a Draghira ezt a botrányt. Megszerzik. Ugye tegyük hozzá, hogy Olaszország most fut a maga 200 milliárd eurós újjáépítési támogatásáért az Európai Uniótól, és ez lényegében még alig van elköltve. Tehát úgy is mondhatnám, hogy azért ennek az elköltésnek a vezetése, monitorozása, kormányzása is egy erős motiváció lehetett bárkinek is, aki most akar kormányra kerülni, és csak hogy mennyire instabil az olasz politikai rendszer, szerintem ezt még így Magyarországról nézve is egész nehéz felfogni. Angolul ez a szépen szóló party hop. Pink, tehát a szakcióváltásnak a jelentősége. Szerintetek 2018 óta hány képviselő ült át összesen az olasz parlamentben? Csak úgy nagyságrendileg.
Hányan vannak összesen?
Hát ugye most volt a váltás, tehát most 315-ről 200-ra csökkentették a szenátorokat, és 630-ról 400-ra a képviselőket, tehát most lesz először ilyen alacsonyabb létszámú a gyűlés.
Aha, akkor még a 300-ból indulunk ki, hát mit tudom én.
200 biztos.
Hát 630-315-ről, tehát 945-ből indulunk ki, mennyi a tippetek? 2018 óta hányan ültek át?
200.
Na hát, ugye, 400, 400 ő. 400 ő, kérem szépen. Tehát, hogy a, konkrétan az öt csillag mozgalomnak, ha jól emlékszem, akkor több, mint a fele átült innen-oda, onnan ide, onnan-oda. Tehát, hogy ez az olasz parlament. Tehát, hogy ez, hogy neked mikor lesz kormányod, és abból hány képviselőd marad 6 hónap múlva. Tehát, hogy ezek annyira beláthatatlan változók, hogy ők úgy gondolták, hogy most itt a lehetőség meg lehet buktatni. És nem volt könnyű, mert Mattarella, az olasz köztársasági elnök egyébként az első lemondását nem fogadta a miniszterelnöknek. Tehát azért ez is egy ritka jelenség szerintem, hogy azt mondja a köztársasági elnök, hogy nem, tessék csak még maradni és nekifutni még egyszer. Úgyhogy tehát ez az alaphangulat. Na most ehhez képest tényleg úgy tűnik, hogy Meloni meg fogja csinálni. Ugye neki Mussolinivel kapcsolatban voltak mindenféle furcsa kijelentései, és ráadásul ez a mostani dátum majd, hogy nem a 100 éves évfordulója lesz Mussolini római bemenetelésének. Tehát itt mindenféle szimbólum összejön, de bízunk benne, hogy nem ez fogja őket mozgatni. Pont azért is, amit ti mondatok, hogy gyakorlatilag mind az ukrán vitában sikerült magát egy szinte atlantista, tehát mondjuk úgy, hogy Zelenszky párti és orosz ellenes pozícióba tenni magát Meloninak, ami azért lehetett fontos, mert Salvini egyébként ugye az egyik legnagyobb Putin támogató itt a déli vidéken. Tehát ezzel különböztette meg magát a másik olasz pártól, ami egy óriási kockázatos lépés volt, mert ugye Berlusconi is egy nagy Putin barát. Tehát ilyen szempontból azért ez két erősen orosz barát párthoz fog csatlakozni. Ugye azt se felejtsük el, hogy Meloni párt egyébként a TIS-sel, a lengyel kormánypárt felül együtt az Európai Parlamentben. Tehát ez is egy érdekes történet, hogy vajon lesz-e itt Varsó-Budapest-Róma tengely. Annyit tudok erről számtanilag mondani, hogy az Európai Tanácsban ennek a három országnak még nincsen blokkoló többsége, tehát blokkoló kisebbsége, tehát nincs meg az a többség, ami elég lenne ahhoz, hogy ez a három ország egyébként érdemi dolgokat blokkolni tudjon. Úgyhogy hát így indulunk neki, és úgy, hogy egyébként Meloninak a retorikája az elmúlt 10 évben alapvetően arra épített, hogy a német és a francia hegemónia, hogy elnyomja az olaszokat. Tehát azért nem véletlen, hogy olyan sokan fáradt tőle Brüsszelben.
Némi valóságmorzsák azért vannak benne.
Abszolút, hát nyilván Róma is megtett mindent a gazdaságának a alacsonyan tartása érdekében, és hogy ne zárkózzon föl, tehát hogy kettőn áll a vásár, de szóval azért a viktimizált narratívák ugye tudjuk, hogy ritkán vezetnek jóra, de hát most ez
de rendkívül sikeresek tudnak lenni, igen.
Ez így van. Úgyhogy hát egy érdekes dolgot találtam még a Financial Times-ban, hogy a hedge fundok 2008 óta nem látott mértékben kezdenek el az olasz államadóságra fogadni, és annak
igen.
Úgyhogy ez nem tűnik biztatónak.
Hát egyáltalán nem, mert ahogy elmondta Zoli is, egy óriási gazdaságról van szó, és már láttuk eznek a rémképét felsejleni, hogy tönkre mennek, az eléggé megrázza Európát, vagy megrázná, hogyha bekövetkezik.
Ugye az európai. Két apró dolog, ami szerintem fontos magyar hallgatói fülel, az egyik, hogy ugye itt se adják ingyen az Európai Uniótól, az Európai Unió részéről a pénzt, tehát egy nagyon komoly igazságügyi reformot kell végrehajtaniuk. Ez jelentős részben az igazságszolgáltatás sebességéről szól. Van egy másik rész, ami alapvetően az állami közbeszerzések reformjáról szól, ez drági már el is kezdte, de kérdés, hogy ezt hogy fogják folytatni. És van nyilván a teljes költségvetési törvény és a fiskális stimulusnak a különböző problematikái, hogy hogyan emelnek adót, vagy gyakorlatilag úgy, hogy ne legyen változás a költségvetésben, de módosítsanak a különböző adóbevételi csatornákon. Tehát itt azért egy nagyon-nagyon komoly elvárás van a brüsszeli oldalon, az Európai Bizottság oldalon, hogy Olaszországnak mit kell megcsinálni ahhoz, hogy megkapja ezt a GDP-a 11%-át kitevő támogatást. Ráadásul azt is tudjuk, hogy ennek egyébként 37%-át a zöld átmenetre költik el, amiről jelenleg még nem látjuk pontosan, hogy mit fog jelenteni. és legalább a 10%-át költi majd el a különböző vasúti beruházásokra, mégpedig azért, mert hogy ezt legalább időben el tudja költeni. Hát az olasz sajtó erről annyit írt, hogy hát vasút, de erre legalább van egy olyan állami ügynökség, aki ezt képes lesz elkölteni. Tehát ilyen szempontból is a következő kormány mindenképp harapófogóban lesz, és nyilván akkor fogjuk majd látni a Meloni kormány szólál, hogy mennyire akarnak kardoskodni Brüsszellel, hogy elkezdik-e valamilyen módon megpróbálni újra tárgyalni ezeket a pénzügyi támogatási szerződéseket. Tehát, hogyha ha ez nem történik, akkor azért alapvetően belesimul az európai struktúrába a Meloni kormány, akármilyen miniszterei is lesznek.
Oké.
Okay, mikor van a választás pontosan?
25. szeptember 25.
25.
Aha, aha. Akkor ez már most közeledik.
Ja.
Kíváncsi várjuk.
Költsenek csak vasútra, szeretjük az olasz vasutazást.
Ugye, hát sok érdekeltségünk van, akár Egyiptomban is legyártunk nekik bármit.
Igen.
És hát mégiscsak az EU harmadik legnagyobb gazdasága, így is úgy, és egyébként, ami talán kevésbé ismert, de a NATO ötödik legnagyobb katonai erejéről is szó van. És ráadásul ugye most a hétvégén jelentek meg a hírek, hogy az Adriai tengeren egy egész komoly orosz hajóraj jelent meg. A földközi tengerről behajóztak az Adriai tengerbe, ami elég szokatlan, és itt ugye három nagyon komoly olasz hadikikötő is van, akik most farkas szemet néznek az oroszokkal. Úgyhogy azért nem az sem jelentéktelen, hogy egyébként ebben az egész NATO-s ukrán történetben a római kormányzat vajon hogyan fog állni a következő eléggé kritikus időszakban.
Meglátjuk, nagyon köszönjük, Botond, a beszámolódat, szép napot kívánunk!
Nektek is olyan, neki szerusztok!
Dr. Ferdi Botond külpolitikai szakértőkkel beszélgettünk az olaszokról, Olaszországról.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.